Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Legelőször is ma szeretnék önöknek beszélni az anorexiáról. Ez a betegség voltaképpen nem más, mint a hízástól való kóros félelem. Az állapot többnyire akkor alakul ki, amikor valaki a szorongásait vagy egyéb lelki problémáit azzal igyekszik kompenzálni, hogy rögeszmésen az étkezés visszautasítására és soványsága megőrzésére összpontosít. Magyarországon az anorexia a 12-18 éves lányok 1%-át érinti. Az anorexia legegyértelműbb tünete a látványos fogyás. Az érintettek testsúlya legalább 15%-kal kevesebb az életkoruknak és testmagasságuknak megfelelő értéknél. Ez könnyebben észrevehető, de ritkább, mint a bulímia vagy a kóros falánkság. Egyeseknél a két állapot változása is előfordulhat. Leggyakrabban serdülő lányok és fiatal nők körében fordul elő anorexia, de férfiaknál is jelentkezhet. Az anorexiás személy nem azért eszik keveset, mert nem éhes, hanem mert megvonja magától az evés és a jó lakás élvezetét. Ezt a szokását nem tudja és nem is akarja feladni, mert lelki problémáit kizárólag táplálkozási szokásaival oldja meg. Az anorexia okai változatosak. Egyesek genetikai vagy személyiségjegyeik miatt hajlamosabbak rá. Az önbizalom hiányával küzdő, szorongó vagy depressziós emberek gyakran azért esznek keveset, mert csak így tudnak megbirkózni a stresszel és a feszültségekkel. Az anorexiát lelki megrázkódtatás is kiválthatja, például közeli hozzátartozó, vagy egy közeli barát halála, vagy válás. Szeretném megemlíteni, hogy nagyon fontos a hozzátartozók szerepe. Gyakran igen nehéz megértetni az anorexiás egyénekkel, hogy orvosi segítségre szorulnak, és hogy mindenek előtt saját maguknak kell akarni a javulást. A családtagoknak és a barátoknak el kell nyerniük a beteg bizalmát. A hangsúlyt soha ne a táplálkozásra, és a testsúlyra, hanem az érzelmekre helyezzük. Hasznos lehet, ha értésére adjuk, hogy a segítségnyújtás célja nem magának az anorexiának, hanem a mögöttes érzéseknek a feltárása és kezelése. A házi orvos az anorexiás beteget táplálkozási rendellenességekkel foglalkozó szakemberhez utalhatja. A tanácsadás, a pszichoterápia és a családterápia az anorexia hátterében meghúzódó érzelmi okokat veszi célba, míg a pszichológus viselkedésterápiát alkalmaz. Ha az anorexiás veszélyesen lesoványodott, az orvos rövid kórházi vagy szanatóriumi gyógykezelést írhat elő. Azok számára, akik nehezen fejezik ki magukat szavakban, jótékony hatású lehet a zene, tánc, vagy színjátszó terápia. Az elégtelen táplálkozás hosszú távon alultápláltsághoz, végső soron pedig akár halálhoz is vezethetnek. Az anorexia okozta fizikai tünetek és elváltozások többsége az egészséges táplálkozás helyreállításával visszafordítható. Szeretném még megemlíteni az anorexia jeleit. Ezek a következőek. A hízástól való kóros félelem, testsúlycentrikusság, a betegnek az a kényszerképzete, hogy elhízott, noha túl sovány, kedélyhullámzások, titkolózás az ételekkel kapcsolatosan, kényszeres rituálék, például az étel apró darabokra vágása, nagy és bő ruhák viselése, rögeszmés testedzés, önhánytatás vagy hashajtók szedése. Következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az aranyér. Aranyérnek a végbélnyílásban vagy azon kívül megjelenő duzzat vagy tágult viszereket nevezzük. Mind férfiaknál, mind nőknél igen gyakran előfordul. Kialakulásának kockázatát növeli a magasabb életkor, a terhesség és a szülés. Többnyire néhány hét alatt elmúlik, de kiújulhat, és a kezelés hiányában krónikussá válhat. Mik a tünetei az aranyérnek? Az aranyérben szenvedőknél előfordulhat vérzés a végbélnyílásból, amit székletürítés közben fájdalom vagy kellemetlen érzés kísér. Előfordulhat viszketés is. A végbélnyíláson kívül kicsi, élénkvörös vagy kékes lila csomók jelennek meg. Most pedig pár szót szeretnék szólni az aranyér okairól. Az aranyér egyik leggyakoribb oka a székrekedés vagy a kemény széklet ürítése miatti erőlködés. De egyértelmű bizonyítékok nincsenek erre. Az érintettek többsége normális gyakorisággal ürít székletet, így könnyen lehet, hogy a székrekedés inkább következménye, semmint oka az aranyérnek. Lehetséges, hogy a végbélnyílás szöveteinek örökletes gyengesége is közrejátszik az aranyér kialakulásában. Terhesség idején gyakran alakul ki aranyér, mivel a vérben ilyenkor nagyobb mennyiségben jelen lévő progeszteron nevű hormon ellazítja a vénákat, miközben a méh növekedése miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk. Az aranyér kezelési módja az állapot súlyosságától függ. Nagyon fontos, hogy minden a végbélnyílásból eredő vérzést ki kell vizsgálni. Forduljunk orvoshoz, ha az aranyér kellemetlen vagy fájdalmat okoz, és néhány hét elteltével sem javul. Mit tesz ilyenkor az orvos? A legfontosabb, hogy vizsgálattal zárja ki az esetleges súlyosabb betegséget. A széklet lazítása céljából rostdús étrendet javasol. A fájdalmat enyhítő krémet vagy végbél kúpot ír fel. Súlyosabb esetben injekcióval történő érelzárással vagy fagyasztással kezeli a duzzadt vénákat, illetve infravörös kezeléssel koagulálja az ereket. Ha mindez nem segít az aranyeret altatásban, vagy epidurális érzéstelenítés mellett műtétileg távolítják el. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan segítsünk magunkon, ha aranyérben szenvedünk. Nagyon fontos az étrend. Együnk sok friss zöldséget és gyümölcsöt. Székletürítés után mossuk meg a végbélnyílást és környékét. Vegyünk nyugtató hatású forró fürdőt. Használjunk recept nélkül kapható kenőcsöket vagy végbélkúpokat, mint a proktoglivenol vagy a hemorzon. Hogyan előzhetjük meg az aranyeret? Együnk naponta legalább 5 adag friss zöldséget és gyümölcsöt. A rostban gazdag reggeli csökkentheti az aranyér kialakulásának kockázatát. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.
There.
Következő betegség, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az asztma. Az asztma bármely életkorban jelentkezhet. Súlyossági foka változó. Van, aki ritkán szenved rohamoktól, és a rohamok közötti időszakban panaszmentes, míg mások naponta kénytelenek gyógyszereket, rendszerint inhalációs készítményeket használni ahhoz, hogy tüneteik enyhüljenek. Az aszma rohamok során az érintett úgy érzi, mintha fulladás fenyegetné. Az alsó légutak összeszűkülése miatt zihálva lélegzik, rövid, kapkodó belégzések és hosszú, sípoló kilégzések váltják egymást. Az alsó bordaközi izmok belélegzésnél behúzódnak, a pulzus felgyorsul, súlyos roham esetén a száj az oxigénhiány miatt elkékül. Az aszmás betegnél az alsó légutakat bélelő nyálkahártya megduzzad, ami akadályozza a légáramlást, és ezáltal nagyon megnehezíti a légzést. Roham során a légutak még jobban összeszűkülnek, gyakran ragacsos nyák is termelődik. A légutak túlérzékenyek, szinte mindig vörösek, és enyhén gyulladtak. Ez azt jelenti, hogy az aszmások tüdeje seregnyi irritáló hatású anyagra érzékeny, köztük pollenre, madártorra, állati szőrökre, főleg macskaszőre, háziporra, atka ürülékére, aspirinre és más gyógyszerekre, továbbá hőmérséklet változásra. Például nagyon hideg levegő belélegzésére, valamint cigarettafüstre. A rohamokat egyes esetekben a környezettől független tényezők váltják ki, mint például légúti fertőzések, stressz, szorongás vagy fizikai terhelés. Itt szeretném megemlíteni azt a tényt, hogy sajnos egyre több az aszmás beteg. Becslések szerint világszerte mintegy 150 millió ember, nálunk pedig a lakosság 3-6%-a szenved aszmában, és gyakorisága egyre növekvő tendenciát mutat. Az allergiás állapotokra, például szénanáthára, allergiás asztmára és ekcémára való hajlam gyakran családi halmozódást mutat. Ha a betegségek valamelyike fennáll a szülőknél, egyiknél vagy mindkettőnél, nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermeküknél is megjelenik. Az aszmát kiváltó leggyakoribb tényezők a vírusfertőzés, allergiát okozó anyagok belégzése és a fizikai megterhelés. Az aszmás gyerekeknek körülbelül az egyharmada tinédzser korára javulnak a tünetek, felnőtt korára pedig még inkább mérséklődnek ezek. Az aszma elleni küzdelem egyik új fegyvere egy Svájcban kifejlesztett megelőző injekció, amelyet 2-4 hetente kell beadni, és kiválthatók vele az eddigi kezelési módok. Ha az orvos aszmát állapít meg, két gyógyszercsoport közül választhat. Az első a rohamot megelőző gyógyszerek, a második pedig a rohamot csillapító készítmények. Ha valakinek az inhalátor rendszeres használata ellenére is gyakran vannak aszmás rohamai, az orvos tablettákat is felírhat, például szteroid tartalmú gyógyszert, amelyeket azonban csak rövid ideig kell szedni. A legtöbb aszmás beteg a szükséges gyógyszert inhalátor segítségével belélegzi. Az így bejutott készítménynek két fő típusa van. A rohamgátló, hörgőtágítók és a roham megelőző gyógyszerek. Az inhalátorba töltött rohamgátló gyógyszert az érintettek aszmaroham esetén használja. Ezek a készítmények a légutakat körülvelvő izomzat ellazításával néhány percen belül megkönnyítik a légzést, és hatásuk több órán át tarthat. A roham megelőző gyógyszerek csökkentik a légutak érzékenységét, és így a tünetek kialakulásának kockázatát. Ezeket a készítményeket minden nap használni kell, általában reggel és este egyszer-egyszer, akkor is, ha éppen tünetmentes időszak van. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az aszmás betegnek sohasem szabad abbahagynia az előírt gyógyszerek szedését, ha csak az orvos nem rendelkezik erről. Esetenként azonban jótékony hatású lehet, ha gyógyszerek mellett C-vitamint is szedünk. Az aszmarohamokat nem mindenkinél ugyanazok az okok váltják ki. Sokat segít a rohamok megelőzésében, ha képesek vagyunk a kiváltó anyag vagy tényező azonosítására és elkerülésére. Számos egyszerű óvintézkedés könnyítheti meg az aszmások életét, mint például az, hogy otthonunk legyen por- és pollenmentes, vagy kerüljük a dohányfüstöt, kerüljük a macskákat, mivel szőrük erősen allergizál. Hatékony stressz kezeléssel és a higgadtság megőrzésével csökkenthető az asztmarohamok száma. A rohamok megelőzése érdekében a megfázás, illetve influenza mielőbbi kezelése szükséges. Téli hidegben kössünk sálat a szájunk és az órunk elé, és azon keresztül lélegezzünk, így valamivel melegebb levegő jut a légutakba. Vezessünk asztmanaplót, így könnyebb azonosítani a rohamok kiváltó okait, és urrá lenni a betegségen. Az aszmásokra általában jótékonyan hat a rendszeres testmozgás, főleg az úszás, de vigyázni kell, mert egyeseknél éppen a mozgás válthatja ki a rohamokat. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!